Szent László király élete. Beszélgetés Őssi János pedagógussal, íróval. Horváth Bokor Rózsa műsorát hallják.
A Mária Rádió hallgatóinak nevében üdvözlöm Őssi Jánost, akivel Szent Lászlóról fogok beszélgetni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Én egy középiskolai tanár vagyok, Vácon, a Boronkai György Műszaki Szakgimnáziumban, és a tanítás mellett történelmi regényeket írok. Két kedvenc időszakom, témakörön van. Az egyik az Szent László király korszaka, egy kicsit kitágítva, ahogy talán az 11. század időszaka, a másik pedig a 20. század, 20. század első fele, a két világháború, Trianon, és ez egy kicsit, ez is kitágítva a dualizmus koráig. Erről az utóbbi témáról, tehát Trianonról éppen napokban jelent meg egy regényem, a Trianon Noir címmel.
Beszélgessünk annyit Szent Lászlóról, hogy milyen körülmények között van az Árpádház, hogyan képzeljük el Európát, mi történik a világban, amikor Szent László megszületik, mi az, ami jellemző az ő korára?
Legtágabb kört próbáljuk nézni, akkor mind a gyerekkorát, fiatalkorát, mind pedig az uralkodását meghatározták Európa hatalmi viszonyai. Talán jobban és érdekesebben a felnőtt korát, uralkodását, hogy ekkor folynak Európában a pápaság és a császárság küzdelmei. 7. Gergely pápa és 4. Henrik király, majd később császár, német római császár uralkodásától kezdődően. Ez volt az a választó vonal tulajdonképpen a korabeli Európában, amelyik meghatározta, hogy egy-egy uralkodó, egy-egy ország hová is tartozik, és mi határozza meg a külpolitikájának hát fő irányát. Néha ez szinte kényszerpálya volt László esetében is, mivel a akkor szintén megkoronázott király unokatestvére Salamon az nagyon szoros szálakkal kötődött a német-római császárhoz, hiszen a császár 4. Henrik testvére, nővére Judit volt Salamon felesége. Ez nyilvánvalóan egy szoros politikai kapcsolatot is jelentett Salamon és a német-római császárság között, császár, akár személyesen német-római császárban. Így hát Lászlónak tulajdonképpen szinte nem is volt más lehetősége, mint hogy a pápasság felé pályik az ugyanis az ország külpolitikáját afelé. Így, hiszen Salamon él sokáig László uralkodása idején, és mint lehetséges trónkövetelő mindig is ott volt egy veszélyforrásként. Ráadásul mögötte a német-római császárság a mondott kapcsolatnak köszönhetően. Tehát ezek a viszonyok nagyon meghatároztak mindent. Persze emellett még a korszak meghatározó külpolitikai hatalma Bizánc, és ugye ezzel is voltak Lászlónak kapcsolatai, de hát minden részletbe talán nem kell belemennünk. Velence a negyedik tényező, itt ez pláne Horvátország esetén volt egy fontos orsz terület, város, városállam, akire tekintettel kellett lennie Lászlónak.
Salamon Géza és László, ők unokatestvérek. Hogyan jut el a korona először Salamon fejére, majd Géza, és végül László fejére?
Nagyon érdekes folyamat ez, és ellentmondásokkal tele, harcokkal tele, bár nem mindig, szerencsére nem mindig véres harcokkal tele. Hát a történetet, ha onnan kezdjük, ugye, hogy Salamon édesapja András király, az ő testvére Béla, akinek pedig Géza és László a gyermekei. András király uralkodása idején a trón várományosa a testvére Béla herceg. Viszont mindenféle külpolitikai és nyilván belső családi megfontolásokból kifolyólag András a nagyon fiatal gyermekét, mindössze 5-6 éves Salamont a nyugati szokások szerint királya koronáztatja, és Béla ezt nagy csalódással veszi tudomásul. Ennek ellenére András halála után 1060-ban Béla kerül a trónra, hiszen a ország többsége még akkor sem felnőtt, hanem 10 éves körüli gyermeket nem fogadja el uralkodónak. Ennek ellenére a törvényesség a koronázásához, a törvényesség kétsége a koronázásához nem fér. No, aztán Béla bizonyos okokban nagyon rövid ideig halála után Salamon, aki akkor már szinte felnőtt, egyedüli és törvényes uralkodójává válik az országnak. Azonban az ő unokatestvérei, Béla fiai, László és Géza, és hát persze az ő szövetségeseik ezt nem akarják elfogadni, ezért egy harc, egy elég hosszú harc indul meg a korona megszerzéséért, amiből évtizednyi viszálykodás után, hol békét, viszálykodás során, hol békét kötnek, hol újra összevesznek. Nagyon érdekes és mozgalmas események ezek, de végül is Géza lesz, aki győztesként kikerül, és 1074-ben királlyá koronázzák ők és őt is, de Salamon továbbra is király, csak ugye a háborús helyzet következtében csomó vereséget szenved. A leghíresebb ugye a magyaródi vereség 1074-ben kiszorul az országból, jóformán csak Pozsonyt és környékét tartja meg, tudja megtartani a birtokában, de királynak király marad, és mellette ott van Géza is most már második királyként, aki viszont hát uralja az ország döntő részét. Géza is elég hamar meghal, 3 év uralkodás után, helyébe ekkor kerül László. Az ő számára azonban még mindig nagy probléma Salamon királysága, hiszen Salamon is uralkodó, és közöttük is elindul emiatt egy harc. László sokáig ostromolja Pozsony várát, ami akkoriban Salamon hát picin kis ország részének központja, sőt egy idő után bár egyetlen egy vár, ami Salamon kezén megmarad, éveken át ostromolja. Míg végül 1081-ben sikerül, 80-ban, 81-ben sikerül azt elfoglalnia, és akkor Salamon le is mond. Hát nyilván kényszerítették, vagy nem volt más lehetősége, vagy jó belátásra tért, mindesetre lemond a magyar királyi címről, mondjuk ezt később megbánja, és vissza is vonja ezt a döntését, de akkor lemond, és tulajdonképpen innentől lesz egyedüli uralkodója László Magyarországnak, holott már 1077-től ugye meg koronázzák, ott egy másik koronával, mert egyébként hát az ország akkori koronája Salamonnál maradt. Tehát ez egy nagyon bonyolult hosszú történet, de körülbelül ezek voltak a fő elemei.
Hogy Salamon az egyetlen, akit nem vakítottak meg, nem öntöttek olmot a fülébe, tehát nem tragikus sorsa lett, őt Pulán temették el Horvátországban.
Hát lehet, igen, van egy ilyen elképzelés, hogy akár odáig is eljuthatott. Ugye 1080-as években, 1080-ban szentélyoltás után ő a besenyőkkel, múzokkal, különféle pogány népekkel próbál szövetséget kötni, hogy visszaszerezze a hatalmat Lászlótól, és ezen a harcok során sokan történész úgy véli, hogy ő meghalt. Mások meg azt állítják, hogy nem, hanem hogy eljutott Horvátországban és maguban a mondott helyen élt, sőt, hát, hogy hát a remete, félig bennük szent remete, én fejezte be az életét. Tehát erre több elképzelés van. Az viszont nagyon érdekes, amit mondottam, hogy Salamon az egyetlen, akit nem vakítottak meg, csak azt kell hozzátenni, hogy az egyetlen ugyanakkor ugye ezt a kegyelmet Lászlónak köszönheti. És ebben aztán látjuk is Lászlónak egy rendkívül hát érdemét és egyéniségének fő jellemzőjét, hogy bár Salamon nagyon komoly ellenfele volt, Salamonnak többször László megbocsátott engedményeket, például a pozsonyi vár elfoglalása után szabadon eltávozhatott az országból, aztán visszatért német haderővel, és megpróbálta megszerezni a hatalmat. Tudjuk azt a legendás dolgot, hogy ez ekkor elfogja őt László, hát a katonái, és az úgynevezett Salamon toronyba záratják őt Visegrádon, nem abba a toronyba, amit így nevezünk, de végül is Visegrádon került börtönbe, fogságba. Salamon is majd 83-ban a szentélyavatáskor, István király szentélyavatáskor ahhoz kapcsolatban engedik szabadon. De nem azt akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy Salamon többször László, ahogy mondjuk kezébe került, de ő nem vakítatta meg, nem tette uralkodásra alkalmatlanná, hogy a kornak pedig mondhatnám szokása volt ez. Elég Kálmára gondolni, aki bizony megtette ezt a dolgot a saját édes testvérével, Álmossal, sőt annak kicsi gyermekével, szemben Bélával szemben neki, aki később aztán mégis Bak Bélaként magyar király lett. Vagy hát ugye István is megtette ezt a lépést, hogy hozzá hasonló súlycselekedetet másokkal szemben, de ne térjünk arra rá. Elég itt az, hogy László nagyon kegyesen, humánusan, azt mondjuk a mai értelmeben humánusan bánt Salamonnal, és ezt talán többet mond el Lászlóról, mint Salamonról. De a maga a tény igaz, hogy Salamon megvakítva, és nem hát semmilyen súlyos.
Salamon akár meg is vakítatja a hercegeket.
Lehet, el tudom képzelni, igen.
Horvátországot felhoztuk, ugye, hogy Horvátország megjelenik a magyar történelemben, és azt szokták mondani, hogy Horvátország Szent László alapítású, ugye ebben a korszakban csatolják Magyarországhoz Horvátországot. Milyen politikai történéseknek kellett megtörténnie, hogy ez lehetővé váljon?
Hát több dolog áll a háttérben. Az egyik az, hogy az akkori horvát király, Zvonimir, vagy hát a magyar történetírásban Zelemérként, és meg szokták nevezni ezt a horvát uralkodót. Tehát ennek a Zelemér királynak, a horvát királynak a felesége Ilona, aki László király testvére. Hát a Zelemér halála után egyik magyarázata a magyar beavatkozásnak az, hogy az özvegy király né védelmében, és az özvegy királyné kérésére vonulna be a magyar haderő, hát élén László királya. A másik, minden bizony a gyakorlatilag ok, az, hogy a pápasággal fennálló nagyon fontos kapcsolatok miatt szükség volt egy biztos útvonalra Rómába, és ez az útvonal bizony Horvátországon vezetett keresztül akkor is döntően, és hát László számára nem volt mindegy, hogy a megüresedett trónra kikerül, ha vele netán egy ellenséges, vagy legalábbis nem rokon szenvező horvát főúr, vagy bárki más, akkor ez a kapcsolat Róma felé megnehezedhetett volna. De végül is ugye, egy-két év eltelte után, ami avatkozik be, nem mindjárt Zelemér halála után, mert akkor még egy másik horvát uralkodó került trónra, de ő is viszonylag rövid uralkodás után utód nélkül hal meg, és akkor így 1091-ben kerül sor erre a horvátországi hadjáratra, ami eljut, át kell a Szálván, Dráván, az Una folyó mentén eljut Tengerfehérvárig, hát Belgrádnak is szokták mondani, vagy Biográdnak, talán helyesebb.
Igen,
így van. Hát egészen odáig eljut, de az sem mellékes, hogy nem személy, valószínűleg nem személyes becsvágy és ambíció vezette őt ebben. Jól jelzi, hogy Horváth királynak nem önmagát koronáztatja meg, hanem az unokaöcsét Ámost, akit egyébként is hát, minden bizonyal Kálmán, sok szempontból Kálmán elé helyezett ő, de ez egy másik történet. Tényszerűen tudjuk, hogy Ámost hát, koronáztatja Horváth királyát. Viszont itt annyi idő erejéig ki kell térnünk a harmadik hatalomra, Bizáncra is, hogy megemlítsük, hogy viszont Bizánc ezt egyáltalán nem nézte jó szemmel, ezért rábírta a kunokat, akik ott a Kárpát-medence keleti-déli határain éltek ekkor, hogy támadják meg Magyarországot, vagy úgymond támadják hátba, megnehezítve ezzel, vagy megakadályozva ezzel azt, hogy László megszilárdítsa a hatalmát Horvátországban. Ez a számításba is jött, mert László ezért 91-ben azonnal visszafordultam Biográdból, Tengerfehérvárról, és roham tempóban, ahogy ma mondjuk, erőltetett menetben ért vissza Magyarországra. Ez egy legendás hadmozdulat volt egyébként, ért vissza Magyarországra Erdély határáig, hogy az egész Erdélyt és az Alföld felét forduló hát kunokat megállítsa, vagy illetve hát kiűzze országból is a javakat, amiket elraboltak, visszaszerezze a rabszolgákat, kiszabadítsa. Ez volt a híres Kogáncsi patak menti csata, ahol a szinte erőtetett menetből támad rá a király serege, a kunokra is legyőzik őket. Kicsit később ugyanezen kun támadás következtében került sor a kunok vezérének, Ákosnak és Lászlónak a legendás párviadalára, amihez azt kell tudni, hogy László akkor már azért legalábbis a kor szokásai szerint elég idős ember, 40 éves körül is, őt kicsit talán idősebb, nem tudjuk pontosan a születési dátumát, 40 év körül mondjuk így, Ákos pedig egy nagyon fiatal és hát teljes egészségnek és életerőnek örvendő, kiváló harcos, és ennek ellenére őt is legyőzte László ebben a személyes párviadalban.
Tehát miért jelentős ez a legenda?
Hát sok legendát ismerünk, de talán ez az egyik legszebb, ennek a leánynak a megmentése, ami egyébként korábban volt. 1068-ban volt egy hát kun betörésnek tartjuk, vagy leginkább aként szokták emlegetni, de a történészek szerint ez még egy besenyő támadás volt, szintén hát Erdély sújtotta a legnagyobb részt, és Kerlésnél, vagy más nevén Cserhalomnál volt egy ütközet, akkor László még herceg, bihari herceg, nem uralkodó, nem király, de hát a csatában részt vesz, és a leírás szerint ott komoly sérülést is szenved a lábán, a combján, de ennek ellenére, amikor észreveszi, hogy egy lányjal konvitéz, vagy talán vezér, igyekszik elmenekülni a csata térről, elrabolni ezt a leányt, akkor ő veszi üldözőbe. Ennek valószínűleg az az oka egyébként, egy mondat erejéig kitérve, hogy a többi vitéz nem vette üldözőbe, mert a kiszabadított rabszolga az visszanyerte a szabadságát, azaz nem lett a felszabadító, a megszabadító katonái, így hát tulajdonképpen azok nem nagyon voltak érdekeltek benne, hogy egy rabszolgát kiszabadítsanak, még mondjuk esetleg anyagi javakkal menekülő események után szívesebben indulhattak el. László az számára ez nem szempont, ő üldözőbe veszi ezt a kun, vagy hát inkább talán besenyő vitézt, és a legendás körülmények között vásárosült, a pár viadalban őt is legyőzi, és szabadja a leány szabadságát. Itt többféle dolgot feltételeznek történészek, hogy ez a leány rabszolga volt a szónak a szószoros értelmében, vagy talán valamelyik előkelő ember leánya, de ennek nagy jelentősége nincsen. Ebben a középkori emberek bizonyára azt látták, azt a kegyességet látták, hogy egy herceg még egy szolgáló lányért is kockáztatja az életét, hiszen sebesülten indul utána. Nyilván hátrányos helyzetből kell akkor megharcolnia. És rengeteg középkori templom falára volt ez megfestve freskóként, és szerencsére ezek közül jó néhány mind a mai napig meg is maradt. Igen.
Miért hívjuk őt lovak királynak?
Igen, hát a korszak nagy eszménye a lovagság. Ugye számunkra ez a keresztes lovagokat szokta általában jelenteni, nem csak keresztes lovagok voltak, a lovag lét, a lovagság az egy nagy és szép eszménye a középkornak, és László király ennek kiválóan megfelelt, talán akaratán kívül, vagy lehet, hogy volt is ilyen becsvágya, ezt nem tudom, nem tudjuk, de mindesetre tökéletesen megfelelt ennek az eszménynek, hát egyrészt adottságai révén, és minden legenda, minden leírás a korszakról tartalmazza, hogy egy fejjel emelkedett, még a legkiemelkedőbb vitézei fölé, most a termetére kell gondolni, testi erejére is ennek arányában, vagy talán ennek megfelelően. Tehát egyrészt a fizikai, a katonai adottságai eleve lovaggá tették őt, bátorsága is, de a lovag eszmény többi vonása is jellemző rá, például a már emlegetett kegyesség, ami a leánynak szabadításában, vagy akár legfőbb ellenfelének tiszteletben tartásában nyilvánult meg. Ez a legfőbb ellenfél Lászlónál nyilvánvalóan Salamon, és ahogy már beszéltünk róla, vele szemben is gyakorolja ezt a keresztény értelemben bekülességet, nem vakítatja meg, nem öli meg, nem tetheti el lábbal, ugye, ahogy itt mondanak manapság, egy névtelen gyilkossal, ezt nem teszi meg, mert nem nagyon lehet másokkal, mint hogy ilyen ember volt, egy kegyes, humánis lélek. Hát,
igen, és ugye István király, Imre herceg és a Gellért püspököt is ő avatja szentté, és ez is egy ilyen lovagias tett, amire mindig is büszkék lehetünk.
Igen, igen, itt lovagias lett, és itt érdemes meggondolni, hogy micsoda belső gátat kellett ehhez valószínűleg Lászlónak átlépnie, hiszen István király kitű szentté avattat, azaz ő nagyapjának a megvakítója, hiszen Lászlónak Vazul volt a nagyapja. Az a Vazul, akit István király megvakítatott, sőt, úgy tudjuk, hát e megvakítatásban, vagy annak következménye, hogy fertőzésben a Vazul meg is halt gyermekei, Béla, ugye, aki László apja, és András, meg Levente, hogy ők meg is gyerekként, vagy hát fiatal kamaszként kénytelenek elmenekülni az országból István elől. Jutnak el így például Lengyelországba, majd András meg Levente tovább, de Béla ott marad, és ugye hát lengyel felesége lett. Na most a családban ennek a történetnek azért biztosan volt emlékezete. Hát ha Lászlónak beszéltek Istvánról, akkor bizony ebben az összefüggésben beszéltek róla. Na most ahhoz, hogy ő fölismerje azt, hogy István tettei mégis megalapozzák azt, hogy őt szentté lehessen avatni, és az ország jövője és élete szempontjából is fontos ez. Ehhez a lépéshez neki minden bizonyal nagyon komoly belső gátot kellett átlépnie, ezt a családi hagyományt, amiben István király nem lehetett egy pozitív szereplő. Egy dolog, másik érdemes meggondolni, hogy István halála 1038 után, de eltelt évtizedekben, majdnem 100 éven át, egyetlen egy árpádházi herceget nem neveznek István. Neveznek sokféleképpen Kálmánnak, Gézának, Lászlónak, Dávidnak, Salamonnak, és most sorolhatnám egy darabig, de Istvánnak nem. László lépése az, szentélyavatás, amikor ezt a régi hát, sérelmet, ezt a régi gátot túl tudják lépni, és felismerik Istvánt, ennek nagyságát. Kálmán fia lesz majd ugye a második István néven király, de addig közel 100 éven át István nevű herceg nincs.
Milyen keresztes háborút kellett volna, hogy vezessen a halál előtt? Hát itt már beszélünk, ugye, hogy azért egy koros királyról van szó. Kicsit furcsa, hogy magyar király nem vezetett keresztes háborút, vagy ez így nem igaz?
Igen, hát Lászlóról ugye azt tudjuk, hogy minden bizony a fölkérték őt, megkeresték őt ezzel 1095-ben, ezzel a lehetőséggel, hogy első keresztes hadjárat vezére legyen, bár itt viszonylag rövid idő telik el, de belefér, hiteles lehet, hogy ez a fel megtörtént, hogy 1095-ben második Orbán pápa hirdeti meg az első keresztes hadjáratot Clermontban, Franciaországban, és ezt nagyon gyorsan is kezdik szervezni. Hát nyilván volt előtte erről azért, hogy a egyeztetés, gondolkodtak erről, de maga a hirdetés ekkor történt meg. És hát ahogy ez már lenni szokott, Európa meghatározó uralkodói hercegek, rúfok, királyok rivalizálni, vetélkedni kezdenek azért, hogy ki legyen ennek a keresztes hadjáratnak a vezetője. És a pápaság nyilván senkit nem akar megsérteni. És jó választásnak tűnik László, akinek van ekkor már tekintélye, ugye 95-ben vagyunk, hát már jó pár éve uralkodik, és nem is fiatal ember, ahogy van. Volt ekkor tekintélye, és úgy tűnt, hogy mindenki elfogadja az ő személyét a keresztes hadjárat vezetőjeként, mivel lovakként tisztelik. Jók a kapcsolatai is Európában, császárság felé is rendeződtek részben. Beszélgetésünk elején mondott, viszont ő valóban minden bizonnyal lehetett volna ennek az első keresztes hadjáratnak a vezetője, amire készült is, amennyire tudjuk a forrásokból, de hát ebben sajnos a másik esemény, Csehországiba kellett indítani egy hadjáratot szintén rokoni kapcsolatok miatt, és a hadjárat még többen esre indult cseh-magyar határnál, uralkodó László király, rosszul lett, nem tudjuk pontosan, mi féltalán agyvérzés vagy szívra, de a következtében meg is halt.
Hol lett el temet?
Igen, hát ez a mai történelem, hát közelmúlt történelmének egyik érdekes kérdése, sokan szívesen vitatkoznak erről, talán nem is tudjuk. Az igazi válasz, minden esetre ugye két válasz van. Az egyik az, hogy az általa alapított somogyvári apátságban temették el, majd pedig onnan a szentélyavatáskor, vagy talán már az előtt, ugye őt is 1192-ben szentélyavatták, tehát az addig eltelő időszakban átvitték valamilyen megfontolásból Nagyváradra, aminek szintén ő az alapja, ahol testet. Másik verzió pedig Székesfehérváron akarták eltemetni, aminek akkor már volt egy kialakuló hagyománya, hogy a magyar uralkodó család tagjainak ott legyen a nyugvó helye, sírhelye. De hát ugye a legenda szerint a fekér, amelyen a holttestét szállították, miközben a katonák pihentek, mert magától elindult vontatás nélkül, tehát kifogták el a lovakat, mégis a szekér elindult a váradi úton. Csodát, ugye úgy értelmezték természetesen, hogy akkor a király a váradon kell, nagy váradon kell nyugodnia, és hogy akkor kitemették el. Nem tudom, sokan mondják egyik verziót, sokan érvelnek a másik verzió mellette. Lehet, hogy valamennyi ideig Somogyváron is nyugodott, nagyobb valószínűséggel.
Akkor itt Nagyváradon, mondjuk fogadjuk el, hogy Nagyváradon temették el. Nagyváradon készült egy hermája, ami ugye ma is látható, és ugye ez átkerült Győrbe. Most a napokban, illetve hát az elmúlt 2 hónapban több mint 160 földrengés rengette meg Zágrábot. Zágráb ugye Szent László alapítású. El tudnánk-e képzelni, hogy Zágráb is jobban Szent László felé fordul ennek a földrengésnek a következtében?
Hát én nem tudom képzelni, vagy mondhatom, remélem, hogy ez így történik. Igen, hát én nagyon szívesen hiszem, és szerintem miért is ne hinnénk, hogy tényleg Szent László Hermájának köszönhető Győr egykori megmaradása, megmenekülése. Például Komárom nem maradt meg, ugye tudjuk ebből a földrengésből, ott sajnos Komárom szinte teljesen elpusztult. Hát az zágrábi események is, ott is talán őrizték, vagy talán még őrzik is a Szent László uralkodói palástját, vagy legalábbis amit annak. Tehát lehet, hogy az ott egy védelmet, vagy ha jobban tisztelnék, akkor jelentene egy védelmet. Én azt hiszem, hogy ezt azért mélyít. Magára a Hermára visszatérve talán még annyira fontos, hogy tulajdonképpen nem az a Herma, ez a most Győrben látható Herma, nem az, amelyikben a szentélyavatáskor elhelyezték 1002-ben. Szent László koponyáját az elpusztult egy tűzvés során, és a 15. században Zsigmond király uralkodása idején készült ez a mostani Herma, ez a nagyon díszes, nagyon szép rekje. A régi álltok fából volt, és a tűzvészben elpusztult. írtam rég az eredeti, az 1992-es nyárva a koponya tartó. Ez a mostani is egy rendkívül kalandos utat futott be. A protestáció idején nem tartották nagy becsben a Hermát, így aztán tulajdonképpen magántulajdonba került, a Bátori család tulajdonába, ahonnan a család kancellárja, aki később győri püspök lett, vitte magával, vagy váltotta ki, és így került a győri, némileg leegyszerűsítve, rövidítve a történetét, így került a győri ékesegyházba. Aztán ott restaurálni, helyreállítani kellett, és akkor sokáig nem volt Győrben sem, hanem javító műhelyben, majd aztán Ausztriában őrizték. Tehát hosszú kalandos útja van ennek a nagyon-nagyon szép erekének, de ez nem változott.
Miközben írt a regényét, mi az, amire rábukkant? Tehát amit soha nem mondtak el, és úgy szeretném megosztani a hallgatókat.
Egy ilyen konkrét történet helyett én inkább megerősíteni szeretném a hallgatókban azt a tényt, hogy Szent László egy rendkívül egyéniség volt, szent, egyetlen egyszerű szóval kifejezve. Én erre figyeltem fel, amikor a témával, hát tanárként persze foglalkoztam sokat, azon a szinten, amilyen szinten egy középiskolában ezt ugye tanítani szokás és tanítani kell. De elgondolkodó a tényekkel, például arról, amiről itt a Salamon kapcsán beszélünk, vagy Szent László más, tehát gyönyörűen kirajzolódik, én azt gondolom, hogy Szent László egy rendkívüli uralkodó volt, kiemelkedik a mindegyik őjük közül, Mátyás mellett, mondjuk nincs értelme ilyen rangsort állítani, de fogalmazzak akkor egyszerűbben, a legnagyobb uralkodóink közül való, ez biztos, és ő egyéniségében is megérdemli ezt a kitüntetett szerepet, és megérdemli a becsben tartást, a megemlékezést róla, mert nem csak uralkodói tetteiben, tehát ország vezetőként, királyként, hanem emberként, egyéniségként, jellemként is óriás.
Szent László király élete. Beszélgetés Ősi János pedagógussal, íróval. Horváth Bokor Rózsa műsorát hallották.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.